Tisztelt kollégák! Bevezetőként szeretném elmondani, hogy ez az összeállítás egy kicsit szubjektív is, mert én azt gondolom, hogy ha ezt a feladatot más kapta volna, lehet, hogy más témaköröket hoz, és másképp állította volna össze a fejlesztési vagy fejlődési lehetőségeket a fotogrammetrián belül. Ezeket a fő témaköröket szeretném kiemelni, és meglepetésként a végére még szánok egy-két diát, amit ide előre nem írtam föl. Az egy kicsit... Mit keres itt? Nem az, ez. Volt egy fölösleges ablak. Tehát ez egy vázlat, új termékekről szeretnék nagyon röviden beszélni, hogyan egészül ki az adatnyerés különböző típusú képi alapú adatnyerésekkel, a földi, légi és mobil lézeres letapogató rendszerekről röviden, milyen értéknövelt szolgáltatásokat kínál a fotogrammetria, illetve fog kínálni, illetve a bizonyos számítási felhőről néhány szót. Új eszközök kapcsán, ugye hát kezdjük mindig az információ szerzéssel, ennek az eszközei a kamerák, illetve a különböző típusú szenzorok. Ugye azt lehet látni, hogy ma már hagyományos kamerát nem gyártanak, ezeket felváltották. Gyakorlatilag minden gyártónál a digitális kamerák, illetve digitális szenzorok. Azért hangsúlyozom ezt így mindig, mert éppen a Leica ADS-80-asa, az egy szenzor, és ők nagyon kényesek arra, hogy erre nehogy kamerát mondjunk, ugyanis ez nem a klasszikus értelemben ment kamera, hanem soros érzékelővel tapogatja le a repülési tengely alatti területet, és gyakorlatilag egy összefüggő képsort állít elő. Hát itt a térlátáshoz, meg az egyebekhez szükséges képpárak, vagy hát a modellezéshez szükséges információk úgy állhatnak elő, hogy ahogy ezen a jobboldali ábrán is lehet látni, előre tekintve van egy pánkromatikus sáv, nadírban ugye a pánkromatikus sáv, a háromszínes és a színes infra, illetve az ADS-80-as az már olyan szenzor, ami hátra tekintve is ugyanezt kínálja, a korábbi ADS-40-es hátra is csak pánkromatikus tartományban érzékelt. Maga kamera felépítése, hogyha ránézünk, akkor mint a klasszikus kamerák felépítését követni, és ez valójában így is van. A kamerák, illetve a digitális légérzékelők többsége azért a kamera elvet követte. Igaz, hogy több sávban és több csatornán érzékel. Maga Leica is megcsinálta azért a Leica RCD 100-as digitális kameráját, ami hát klasszikus leképezést teszi lehetővé. Nagyon előre törtő Vexel cég, aminek a különböző típusú kamerái vannak, ez egyébként az Ultra Cam X kamerát mutatja ez a két kép, és itt az alsó képen lehet látni, hogy hány csatornán érzékel. Tulajdonképpen több pánkromatikus üzemmódban színes és színes infra felvételeket készít ugye egy időben. Ez a Zeiss korábbi DMC kamerája, digitális moduláris kamera, és ennek az újabb verziója látható itt a jobboldali ábrán. Ez a felvétel, ez a néhány kép, ez a kölni Intergeo kiállításon készült, és nagyon ügyesen állították ki, mert a kamera alatt volt egy tükör, amiből le lehetett gyakorlatilag fényképezni az objektív részt, és itt is lehet látni, hogy hány kamera van tulajdonképpen beépítve. Ezt a képet azért tettem ide, hogy azt lehessen látni, hogy ezekben a digitális kamerákban ezek a CCD érzékelők milyen kicsi eszközök, és hogy ezeken a kicsi eszközökön tároljuk azt a rengeteg információt. Ez az IGI digitális kamerája. Én egy kicsit sietek, hogy valamit hozzunk az időn. A kameráknál ma megfigyelhető, és ahogy a dékánus is az előbb említette, a kisformátumú és olcsó kameráknak az elterjedése, nem csak a földi fotogrammetriában, a légi fotogrammetriában is lehet tapasztalni azt, hogy ott is kisebb méretű és ebből adódóan olcsóbb kamerák is megjelentek. Ezek jó alternatívát jelentenek a különböző érzékelésekben, meg hát az olcsóságuk miatt az konkurenciát jelent a nagy kamerát gyártó cégeknek. Én azt gondolom, hogy mind a kettőnek van piaca és szerepe, attól függ, hogy mire akarjuk használni, azt szerint kell választanunk. A hordozó eszközökben is újdonságokat lehet látni és érzékelni. Előjöttek ezek a kis lokális helyi feladatokra kisebb hordozó eszközök. Itt lehet látni két típust is, ennek csak két propellere van, ennek négy. Aljába oda van szerelve egy kis digitális fényképező kamera, ugye ez alulról vezérelhető, és kisebb területek fényképezésére alkalmas. Vagy a különböző típusú modell repülőgépeknek az elterjedése is várható. Itt van egy nagyon érdekes kis modell repülőgép, egy ilyen kis táskában elfér gyakorlatilag. Repülőgépek terén is azért van újdonság, tehát a hagyományos klasszikus repülőgépek helyett lehet találkozni ma már ilyen kis, gyakorlatilag egyszemélyes repülőgépekkel, ahol már nem a klasszikus felállás, hogy navigátor, pilóta, meg kamerakezelő, hanem egy ember van gyakorlatilag a repülőgépen. Különböző kiépítettségek vannak. Ez éppen a Diamond Aircraft-nak a képét mutatja, három variációját, vagy kamerás ultracam kamerával, vagy lézeres letapogatáshoz, itt a Regal szkenner van, vagy esetleg videokamerát is lehet a géporába tenni. A képi adatnyerés kapcsán tehát akkor egyszer az várható, hogy a szenzorok kisebbek lesznek. A minőség az, ami itt esetleg komoly problémákat okozhat. A másik lehetőség ugye ezen a területen, és ez egy kicsit kapcsolódik az előző előadásban elhangzott egy-két dologhoz, hogy a képek ugye a pontfelhők értelmezését segíthetik, és ezért ezek nagyon fontos kiegészítő elemei a lézerszkennelésnek, akár földi, akár légi vonatkozásban, és ez azt is jelenti, hogy várható ezeknek a szorosabb integrációja, összekapcsolása ennek a két technológiának. És ami újdonság, hogy ilyen pásztázó fordogó légi kamerák használata is előtérbe került, és így hát az információ szerzés meg feldolgozás egy kicsit más aspektusba kerül. Lehet tapasztalni és látni, hogy elterjednek a ferdetengelyű multispektrális felvételezési eljárások. Ezek arra jók, hogy sokkal megbízhatóbb kiértékeléseket tudunk készíteni, hiszen a képkorrelációk, ugye a digitális képek kiértékelésen képkorreláció megbízhatóbb, minél szűkebb sávban készülnek ezek a felvételek, és hát az ebből adódóan ugye a végtermék is pontosabb lehet, akár egy digitális domborzat modell is. Bizonyos szakirodalmak azt hozzák, és de lehet látni, egy nagy kérdőjelet is tettem, hogy a nagy felbontású műhold felvételek felválthatják a légi fényképezést. Én megmondom őszintén, ezzel nem értek egyet. Mindennek megvan a maga helye és szerepe. Én biztos vagyok benne, hogy a műhold felvételezés nem fogja felváltani a légi felvételezést. De egyébként arra, hogy konkurencia lehet, arra jó ez a HIROS műhold rendszer, ami sztereó felvételek készítésére is alkalmas, és nagyon gyorsan szolgáltat adatokat. Hát egy hét alatt például elkészítették, ugye itt lehet olvasni Németország 3D-s modelljét. Kérdés az milyen pontossággal. Ugye az előbb is említettem már a lézerszkennerek meg a fényképezésnek az összekapcsolását. Ezt mutatja tulajdonképpen ez a következő néhány dia is. Ugye itt a nagy probléma az, hogy van egy óriási nagy adatmennyiségünk egy pont fel, és ezeket automatikusan szeretnénk feldolgozni, de ennek nagyon sok gondja és problémája van. Ezeket én nem akarom felsorolni, a kiadott könyvben, a cikkben ezek megtalálhatók. Ezek közül, amit szeretnék kiemelni, az a TOF kamerák, ezek az infra tartományban gyakorlatilag 3D-s adatokat, információkat szolgáltatnak, nem lézeres letapogatás, hanem infra tartományú felvételeket biztosítanak. Itt egy-két képet mutatnék, a légi szkennerek milyen adatokat szolgáltatnak, vagy a földi szkennerek, de ezekhez valójában én úgy gondolom, hogy a felvételek, a képanyagok szükségesek. Ugye a mobil rendszerek nagyon elterjedtek, a kölni kiállításon meg se számoltam, hogy hány cég hozott ilyen rendszereket. Lehet látni az autók tetejére nem csak lézerszkennereket, hanem kamerákat és GPS-t helyeztek el. Tehát ez a három együttes fogja igazából a megfelelő adatokat szolgáltatni, és nagyon nagy adatmennyiséget fog szolgáltatni. A RIGL, Topcon, a Topconnak itt fönt van egy ehhez hasonló eszköze, itt a jobb felső képen látszik, érdemes megnézni közelebbről. A kiértékelés kapcsán milyen újdonságok várhatók? Ugye itt is az automatizáció felé megy el nagyon a fotogrammetria, hogy a különböző képeken automatikusan megkeresni az összetartozó képeket, ezekből automatikus képillesztéssel modelleket, 3D-s megjelenítéseket készítsünk, illetve a kiértékeléseknél, ugye tapasztalatban tudjuk, hogy az ismétlődő elemek újbóli kiértékelése az mindig gond, ezeknek is az automatikus kiértékelésben, vagy ez a probléma is ott megoldódhat. A miniaturizálás és az integráció üteme itt is gyakorlatilag megállíthatatlan, nem is kell, hogy megállítsuk, ez egy nagyon fontos dolog. Ugye itt a baloldali ábrán lehet látni, hogy korábban mekkora adattárolás eszköz volt, ma már ez sokkal kisebb eszközökön is elfér, hogy a web alapú tartalomszolgáltatás a fotogrammetria terén is előretör, és hát akár az előbb említett konferencia, ami Lindauban lesz most március végén, ott is a legfontosabb téma ez a 3D modellezés. Gyakorlatilag erről lehet mindenhol hallani, és ez várható, hogy az elkövetkezendő egy-két évben kitölti az életünket. Nem csak a térinformatikában, hanem a fotogrammetriában is számolnunk kell ezzel a bizonyos számítási felhővel. A Detreké professzor úrnak a geodkartográfia egyes számában megjelentett cikke erről, úgyhogy ezt én nem szeretném részletesen kifejteni. Én azt a cikket javaslom, hogy ezt olvassa el mindenki, illetve tegnap az előadáson erről volt szó. Ugye ennek az a lényege azért címszavakban, hogy ugye olyan állományokkal és programokkal dolgozunk, amelyek nem a saját gépünkön van, hanem valahol az interneten. Ez persze nagyon sok problémát felvet, adatminőséget, adatbiztonságot, és így tovább, és így tovább. Én azt gondolom, és ez most egy picit provokatív dolog is akar lenni a részemről szándékosan, hogy valahol ez kisebb probléma, Magyarországon ez úgy gondolom nagyon nagy probléma. Szóval addig, amíg nem lesz olyan szemléletváltás, hogy az én adatom, az én eszközöm, és csak kemény pénzekért adom, addig ebben szerintem nem nagyon fogunk tudni előrelépni. Itt néhány képen átugrok, hogy mi hogyan követjük a tanszéken, a fototanszéken ezeket a fejlődéseket, fejlesztéseket. Új digitális kameráink vannak, illetve több digitális fotogrammetriai munkállomásunk van, és ehhez kapcsolódó szoftverek, amikkel a hallgatók megismerkednek. gyakorlatilag a tananyag jó részét már a digitális fotogrammetria teszi ki. Itt néhány képet betettem szép szakdolgozatokból, ezeken átlépek, és igazából ez, amit az első tartalomjegyzékben nem tettem be, csak megemlítettem, hogy lesz egy ilyen. Ezzel azt szerettem volna bemutatni, hogy a fotogrammetriát nagyon sok országban használják, és nem tették úgy félre, mint hazánkban, és ezért adtam szándékosan ezt a címet, hogy külföldi alkalmazási lehetőségek és hazai fejlesztési lehetőségek. Itt gyakorlatilag röviden összefoglaltam azt, hogy mely területeken üzemszerűen használják a fotogrammetriát, és azt is lehet mondani, hogy mely területeken nem használjuk mi üzemszerűen a fotogrammetriát. A klasszikus feladatokban, a légáramszögelésben, digitális térképezésben, topográfiai vagy kataszteri térképezésben, dombozatmodell előállításban. Na, az ortofotó az, ami igazából ugye üzemszerűen azért használunk. Ez kétféle ortofotót mutat ez az ábra. A felső egy hagyományos ortofotót, amiről ugye azt tudjuk, hogy azoknál a elemeknél, ahol amire nincsenek magassági adataink, azon magassági torzulásra továbbra is találkozunk. Az alsó ábra viszont egy true ortofotót mutat. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a magas épületeknél is a torzulásokat simán ki lehet küszöbölni, és ezzel gyakorlatilag meg tudjuk szüntetni azt a lehetőséget, hogy sokan fanyalognak az ortofotóra, hogy dőlnek az épületek, nem kell, hogy dőljenek az épületek. Ha vannak magassági adatok, akkor azt a dőlést meg lehet szüntetni. És a 3D megjelenítésben is fotogrammetriában nagy szerepe van. És a tematikus térképezésben természetesen itt csak szakterületeket soroltam föl, és ez még bővülhet, mert éppen amit innen kihagytam, és szégyellem magam, a mérnök geodézia. Köszönöm szépen. Nagyon röviden próbáltam. Nem tudom, mennyire tudtam tartani az időt.